Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és fennálló ének gyanánt a 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ez lesz most a havi Zsoltárunk, amivel az Isten tiszteletünket kezdjük. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Tiszteletünket, és keresztelőre készülünk, így a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kérem a gyülekezetet, álljon fel! Hallgassátok meg, miként szerezte, rendelte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található a Máté evangélium 28. részében, a 18. és azt követő versekben. A következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. kedves szülők, kedves keresztszülők, amikor a kis Natasával itt állotok az Úr színe előtt, szeretteitekkel, a családdal együtt, akkor meghallottuk azt, hogy Jézus Krisztus szavának engedelmeskedve történik minden keresztelés, hiszen azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy meg kell keresztelni a kisgyermekeket. Ezért olvastam fel a Máté evangéliumból azt a részt, ami a keresztségnek a rendeltetését, vagy szereztetését tartalmazza. Ebből emelek ki néhány gondolatot. Egyik, úgy kezdődik a rész, hogy és hozzájuk ment Jézus. Ez egy óriási esemény az ember életében, hogyha Jézus Krisztus oda jön valakihez, egy család életében, óriási változást hozhat, hogyha ez megtörténik, hogy hozzájuk ment Jézus. Mert mi saját erőből nem tudunk hozzá menni, mert tele van az életünk minden mással, mi nem érünk rá, hiányoznak az érzékeink, az érzékszerveink, nincs hitünk, nem megyünk Istenhez, ő jön hozzánk, hogy hozzájuk ment Jézus. És ugyanakkor azt is látom, hogy nem mindenkihez ment oda az Úr Jézus, hiszen mennyien vannak ebben a világban, akik ezt nem tapasztalták, hogy Isten közelített hozzám, közel jött hozzám, nem fogták ezt fel, nem azt jelenti, hogy nincsen Isten közel minden emberhez, mert mindenkihez közel van, de aki ezt igazából megtapasztalja, az mondja, hogy hozzám oda jött Jézus. Tehát ez egy kiváltság, hogy hozzátok ide jött, és úgy rendezte az életeteket, hogy ide jöttetek ezzel a kicsiny leánykával, hogy Isten kezébe tegyétek őt, hogy hozzájuk oda jött Jézus. Mert Isten nélkül nem ér az élet, ezért jó, hogy oda jön hozzánk Jézus. Mert az ő áldása nélkül nem teljes az embernek az élet, ezért jó, hogy oda jön hozzánk az Úr Jézus. És azt, az imádságunk, hogy ez a kislány is megtapasztalja, hogy az Úr Jézus oda jön hozzá, szereti őt, közelében van, körülveszi, megáldja, adja neki az egészséges növekedést, és majd a hitet, hogy egyszer higgyen ő benne. Másodszor az a kérdés vetődik fel, hogy ki az, aki oda ment hozzájuk. Tehát oda ment hozzájuk Jézus. Ki ez a Jézus? Az, aki elmondta azt, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ő oda ment hozzájuk, kijelentett, hogy övé minden hatalom menjen és földön. Vagyis se az égen, se a földön, se a láthatatlan világban, se a látható világban semmi sem tehet bármit az ő akarata vagy megengedése nélkül. Nos, aki a legnagyobb hatalom, a legnagyobb tekintély és autoritás égen és földön, ő az, aki ide jön hozzánk. A legnagyobb hatalmasság az övé. Ezért jó, hogy ezt a kicsin gyermeket, a legnagyobb hatalmasság az Isten kezébe tesszük, Jézus Krisztus kezébe helyezhetjük. Harmadszor, mit akar ez a legnagyobb hatalmasság, akik oda megy ő hozzájuk? Azt, hogy a tanítványai legyünk. Azt mondta, hogy legyetek az én tanítványom, de ezt így mondta, tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát őnek ez az igénye, hogy mi az ő tanítványai legyünk, hogy Jézust kövessük, és nem mást kövessünk. Nem más vallás alapítókat, az Úr Jézust kövessük. Érdemes őt követni, mert hát őt kell követnünk, hiszen ő adta ezt a kis életet is. Ő teremtő Isten, neki köszönhetitek, hogy őt megformálta, hogy nektek ajándékozta. Ő az, akit érdemes követni, mert akkor az élet útján járunk. Tehát ő azt akarja, hogy legyetek az én tanítványaim, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És végül mit akarunk mi? Akarunk-e Jézus tanítványai lenni? Szeretnénk-e átvenni tőle ezt a nagy lehetőséget, hogy őt követjük az úton? Mert két kérdés lesz, amiben elkötelezitek magatokat, hogy úgy nevelitek és neveltetitek. Hogy amikor felnövekszik, akkor valóban ő is meg is megismeri ezeket a dolgokat. És ő is az Úr Jézus tanítványa lehessen. Ez nagyon sok lehetőség adódik. Egyrészt nevelitek, tehát az édesanyja, édesapa már otthon beszél ő neki az Úr Jézusról. A szülőknek is meg kell ismerni, hogy mi az Jézus gondolata, tanítása, énekeket is meg kell ismerni, hogy egész kiskorban taníthassuk őt valóban. Az első években az édesanyja keresztül, az édesapa, akik a gyermekhez igazán közel férhetnek, és megtaníthatják imádkozni, összekulcsolják a kis kezét, mellé ülnek a ágy mellé, és beszélnek neki Jézusról. De nem csak azt a ígéretet teszitek, hogy úgy nevelitek, hanem hogy neveltetitek. Ez azt jelenti, hogyha lehetőség bármely, bárhol lehetőség kínálkozik arra, hogy keresztény nevelésben részesüljön, akkor ez már nem kérdés, hogy kimondjam egész érthetően, amikor az iskolai hitoktatás most beindult. Tehát lehet választani az erkölcstan helyett a hitoktatást. Itt nem egy nagy döntés, mert ti már ezt eldöntöttétek, és a tanúk előttünk ezt deklaráltátok. Az a lényeg, hogy eljusson hozzá a hír, hogy Isten szereti őt, vele van, és ő is vele legyen egész életében. Isten segítsen benneteket, és őt ebben. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Nektek meg két kérdést teszek fel. Akarjátok ki, hogy ez a kis ded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassék, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek el, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd felnövekszik, akkor önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről, felejétek, ígérjük. Gyertek, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, édes Atyánk, köszönjük, hogy életet formáltál ennek a kisleánykának. Köszönjük az élet csodáját, annak a titkát. Köszönjük, hogy megáldottad ezt a családot, hogy megőrizted az édesanyját nehéz órákban. Köszönjük, hogy adtál nekik lelki indítatást, hogy eljöjjenek ide a gyülekezet közösségébe. Köszönjük, hogy örömmel és szabadon nyílt szívvel mondhatták el, hogy akarják és ígérik, és köszönjük, Urunk, hogy hozzájuk jöttél, közel léptél hozzájuk, hát, hogy ők is lélekben, szívben tudjanak közeledni hozzád. Áld meg ezt a kicsi gyermeket, legyél neki őrizője egész életével, szeretteivel együtt. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és áldást kívánunk a kisgyermek életére, a kisleánykára, a 134. Zsoltár harmadik versének éneklésével. Majd a gyermekek elmondják az imádságot, és elmennek a gyermekórára, és mi folytatjuk Isten tiszteletünket. A 134. Zsoltár harmadik verse így kezdődik. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Kedves gyermekek, kérlek, álljatok fel, elkezdjük majd a gyermekisten tiszteletet, egy imádsággal, csak a gyermekek álljanak fel, akik elmennek a gyermekórára, és elmondjuk az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelket ereje, növelje hitünket. Amen. Isten legyen veletek, áldja meg benneteket, jó órát kívánunk. Mi pedig készülünk az ige hallgatására, és énekeljük a 170. dicséretünket. A 170. dicséretünk éneklésével készülünk az ige hallgatására. Jöv el, ó áldott Szentlélek! És imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te vezetted a lépteinket ide a gyülekezet közösségébe. Köszönjük, hogy az életünket úgy irányítottad, hogy most itt lehetünk, és együtt hallgathatjuk, hogy mit mond a Biblia, mi a te szavad, mit üzensz mi nekünk. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, tudsz rólunk. Ismered a nevünket, tudod, hol lakunk. Tudod, mik azok a kérdések, amik bennünket foglalkoztatnak. Ismered azt, ami nehéz számunkra. Ismered közöttünk azokat, akik örvendeznek, a keresztelő családot, és valamennyiünket, akiknek valamiféle öröm derült az életében, azért, mert megszabadítottál bennünket, meggyógyítottál, velünk voltál, sikeres előre menetelt adtál, családi boldogságot, örömöt. És ismered azokat is, akik szomorú szívvel vannak közöttünk, a gyászolókat, akik igen nehéz úton voltak az elmúlt héten, és a vigasztalás evangéliumát hallották, és te voltál ő nekik vigasztalójuk. Így kérünk, hogy akármilyen lelki állapotban vagyunk is, a te igéd szóljon nekünk, egyen-egyenként szólíts meg bennünket a közösségben is. Hiszen mi saját magunk ülünk most, állunk itt, te előtted, Urunk, lélekben, és egyen-egyenként lehetünk kapcsolatba veled, és te valamennyiünkkel foglalkozol. Köszönjük, Urunk, hogy megszólal az ige. Hogy miközben olvassuk a Biblia szavait, közben te magad szólsz hozzánk. Szólj! Taníts, vezess, vigasztalj, bátoríts minket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségével az üzenetét kívánom hirdetni, írva található az Ézsaiás próféta könyvének 66. részében, a 13. versben, a megnevezett szent helyen, az Ézsaiás könyvének, a 66. részében, a 13. versben így szól Isten igéje. mint férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én, és Jeruzsálembe vesztek vigasztalást. Mint férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én. Kedves igehallgató gyülekezet, az egész országunkban azt hiszem nincs ember, aki ne arra gondolna, hogy milyen nagy dolog, hogy anyák napján, az édesanyánkra gondolhatunk, emlékezhetünk, vagy vihetünk neki egy csokor virágot. Ezért aztán nem a soron következő bibliai szakaszt vettem, amit olvasunk a Bibliából, hanem egy külön részt választottam, és kerestem anyákat a Bibliában, hogy igazán időszerű legyen, és a gondolatainkhoz tudjon kapcsolódni, az ige, illetve ott tudja rendet vágni, rendet tenni. És így találtam ezt az igét az Ézsaiás könyvében, ennek az utolsó fejezet, ennek a ószövetségi proféciának utolsó fejezet, ez a 66. rész, és ott olvassuk ezt, hogy mint a férfi, akit az anya vigasztal, úgy vigasztalja az Úr az embereket. Tehát az Isten a földön levő embereket megvigasztalja. Még csak úgy általánosságban elmondom azt, hogy a vigasztalás nem csak a gyászolóknak szükséges, valamennyinek szüksége van vigasztalásra mindenféle szempontból, mert nem úgy megy az életünk, mint ahogy szeretnék, nem úgy sikerült, csalódottak vagyunk, betegek vagyunk, kétségbe estünk, nem tudjuk, mi vár ránk. Tehát ez a vigasztalás az élet minden területére kiterjed, Isten bennünket helyreállít, bátorít, búzdít. És most azt mondja, mint a anya vigasztalja a férfit, az Isten úgy vigasztal bennünket. Ezután azt is elmondom, hogy a Biblia gyakran használ földi képeket, hogy megmutassa, hogy Isten mit tesz. Hogyha a saját mennyei kategóriáiban beszélne az Isten, nem lenne áttétel, nem lenne átültetés az emberi gondolkozásba, akkor nem értenénk semmit az egészből. Azért földi képeket, földi fogalmakat használ, hogy megértsük, emberekhez szól, tehát emberi kifejezéseket szól, és emberi képeket használ. Így használja ezt is, hogy például hasonlítja önmagát ötvöshöz. Ez nem azt jelenti, hogy ötvös volna az Isten, hanem úgy cselekszik, mint az ötvös cselekszik, mint az ötvös vagy ezüst tisztogató megtisztítja a fémet, úgy én megtisztítom a népet. Vagy egy másmilyen képet is használ, ezt antropomorf kifejezésnek nevezzük különben teológiailag. Vagy azt mondja, hogy olyan, mint a fazekas, aki a korongra ráveti egy gyuradékot, aztán miközben pörög a korong, ő a kezébe alakítja formája, hogy olyan korsót, edényt formál, amilyet akar, ilyenek vagytok az én kezemben. De nem azt jelenti, hogy Isten fazekas, csak egy antropomorf kifejezés, tehát egy hasonlatot alkalmaz arra, hogy megértsük, hogy ő formál bennünket. Azt hiszem, ez érthető. Vagy más példákat is hoz. Például az építőmester, hogy a népnek azt mondja, a szétrombolt Jeruzsálem falait néző, meg akközt a romok közé behúzódott embereknek mondja azt, hogy kőfalaid előttem vannak szüntelen, és a markaimba metszettelek fel téged. Itt egy építész áll, akinek kezében van az eredeti tervrajz, hogy hogy fogom felépíteni újra a falakat. Egy kis agyaktábla, és rá van írva a skit, a vázlat, a tervrajz, ami megépítem, aminek alapján újra felépül. De nem azt jelenti, hogy ő építész, hanem egy képet használ, most az építésznek a képét. Most pedig ezt a képet használja, mint az anya vigasztalja a fiát, a férfiút, a felnőtt fiát, úgy vigasztallak én titeket. Ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy Isten nő lenne. Azért érdekes ez a gondolat, mert a feminizmus, mint olyan, bejött az egyházba is, és a feminista teológia eltorzult képviselői, még a mi atyánkat is így kezdenék, hogy mi anyánk, ki vagy a mennyekben. Tehát Isten ezt nem azért mondja, hogy ő nő lenne, ez egy antropomorf kifejezés, hanem valami más miatt, mint az anya vigasztalja a fiát, úgy én is vigasztallak benneteket, hiszen Isten atya, ő mi nekünk édes atyánk, ő úgy jelentette ki magát mi nekünk, hogy ha egy jó atya szükséges nekünk, akkor forduljunk ő hozzá, ő a mi mennyei édesatyánk, aki gondot visel rólunk, aki törődik velük, aki szeret bennünket, a családjában befogad, mint egy atyai tevékenységként. Tehát így az atyával kapcsolatban ezt elmondhatom. A Jézus Krisztussal kapcsolatban is elmondhatom, hogy ő amikor ember lett, akkor nem nő lett a Földön, hanem egy férfiúként élt itt a Földön. Tehát a feminista elképzelések az Isten női mi voltával kapcsolatban teljesen torzok. A Szentlélekről pedig szintén nem mondható ez el, különben érdekes, hogy ott a Szentlélekről egy semleges névelőt használ topneuma, tehát se nem férfi, se nem nő jellegű meghatározás ez, mintha azt mondaná, hogy egész más fogalmak vannak az Istennél. A genderek, a nemiség, az a földi élethez tartozik, az Isten országban másképp vannak valahogy ezek a dolgok, mi ezt persze nem tudjuk olyan jó. De egyszer azt mondta az Úr Jézus, hogy az ő országában nem, angyalok nem házasodnak, férjhez nem mennek, tehát ott valahogy másképpen vannak a dolgok, tehát itt csak egy kifejezést olvasunk, hogy mint az anya, úgy az Isten is vigasztalja az ő népét, mint az anya a fiát. Ugyanakkor az Isten anya elképzelés benne van az emberekben. Nagyon érdekes módon. Az emberekben mégis ott van valami, ami miatt egy feminin elemet keresnek az istenségben, mint olyanban. Így az ős vagy a vallásunkban is a babba, az Isten nő, egy mennyei Isten nő, aki majd mindent irányít, hogy lehet fordulni, a kegyes női lelkek a babbához imádkoztak, és még a Csíksomlyon a babba Máriát imádják, úgy mert összetudták kapcsolni ezt Máriával. Mert valami feminin elemet keresnek az istenségben, vagy a földközi tenger egész környéke nagyon régtől fogva mindig a Magna Mater, a nagy anya, Isten anya gondolattal volt tele, és ezért is most a keddi bibliórákon fogunk foglalkozni a Pál apostolnak a harmadik missziói útjával, ahol Efézusban azért tört ki a lázadás, mert úgy érzékelték, hogy a nagy istennőt, a Diánát, az efézusi Diánát akarják bántalmazni, vagy nem respektálják eléggé, és ezért ott majd olvassuk, és majd megbeszéljük kedden a tanulmányozó óránkon, hogy stadionban 2-3 óra hosszat kiabálta tömeg, hogy nagy az efézusi Diána, az Isten nő. Tehát a női elemet keresnék az istenségbe, pedig hát Isten itt csak egy képet használ, nem pedig azt mondja, hogy ő Isten nő lenne. És ez az igény ott van az emberekben, ezért aztán Róma szükségesnek is tartott, hogy a Szent Háromságban mellé betegyen egy feminin elemet, a Máriát. Nos, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ahogy egy édesanyja tudja vigasztalni a fiát, a kicsiny fiát, aztán a nagy fiát, amikor már felnőtt lesz, akkor is kedves szóval oda tud fordulni hozzá. Az Isten így, hát érted? Ez egy olyan nyelvet használ, amit mindenki ismer. Olyan képet használ, amit mi különösen most az anyák napján nagyon megértünk, és ami közel áll hozzánk, ami az életnek talán a legszebb és talán a legérthetőbb mozzanata, amikor az édesanyjai szeretet a gyermeket megsegíti. Ez egy olyan nyelv, amit mindenki ért, és mindenki beszél. És mindenki örömmel beszél ezen a nyelven. Ahogy oda hajolt hozzánk az édesanyánk, Isten úgy hajol hozzánk, hogyha akarjuk tudni, hogy Isten hogyan szeret bennünket, hát ez az a szeretet, ami olyan mélyen eljut az emberhez, és közben vigasztal és bátorít, és mondtam, nem csak a gyászban, bármi ér bennünket, szükségünk a kedves, biztató, bátorító szóra, és ezt Isten adta mi nekünk, úgy, mint egy édesanyja. És amikor az édesanyja lehajol a gyermekéhez, és rábeszél a lelkére, ezt is ismerjük. Isten így hajol le hozzánk, és így beszél rá a mi lelkünkre, hogy megértsünk bizonyos dolgokat, és ne legyünk olyan önfejűek, ne járjunk rossz úton. Édes kisfiam, hagyd ott ezt a dolgot, mert ez téged úgyis csak romlásba visz. Inkább választ egy másik utat, és amikor emlékeztet bennünket, hogy ez nem illik hozzád, téged másmilyennek akar látni az Isten, ahogy az édesanyja a gyermekért mindent megtesz, és a lelkére beszél. Egyik nagyon fontos olvasmányom volt Ajtmatov könyve, az évszázadnál hosszabb ez a nap, aminek a alapsztoriát, történetét azért nem mondom el, mert mondhatom, hogy rettenetes. A kezdete is, meg a vége is. Aki akarja, olvassa el ezt a kirgiz, vagy ilyen szerző, Ajtmatovnak a könyve, az évszázadnál hosszabb ez a nap, ahol arra van szó, hogy egy gyermeket elrabolnak, és egy különleges, kegyetlen módszerrel a tudatát megváltoztatják, és kitörlik az emlékezetéből azt, hogy kicsoda, a nevét, az anyját, az apját. Egyedül egy dolog maradt meg, az, hogy amit még az apja tanított neki, hogy hogy kell íjászolni. A kezében megmaradt az emlékezete, mondják is csodálkozva az ő rabtartói. De semmi másra nem emlékszik. És amikor az anyja megtalálja végre, utána megy és felleli egy puszta vidéken, egy teve csorda közepén, megtalálja az ő gyermekét, aki ott őrkedik, és boldogan felismeri, és a gyermek homályos, üres tekintettel néz rá, nem ismeri, ő nem tudja, hogy az anyja áll ott, aki őt megszülte, hordozta, aki neki nevet adott, aki mindent megtett érte, csak néz, és neki semmit nem jelent, hogy az anyja ott van, és az anyja elkezd vele beszélni, és elkezd neki mondani, hogy én vagyok a te anyád. Emlékezz vissza, hogy én vagyok a te anyád. Emlékezz vissza, hogy amikor születtél, úton voltunk, akkor születtél, azért adtuk neked azt a nevet, amit adtunk. Amikor az anya rábeszél a gyermeknek a lelkére, és próbálja előhozni azt, aminek elő kell jönnie, ami az ő igazi lénye, az identitását akarja valahogy az anya megmutatni, hogy te az vagy, aki, és nem az vagy, aminek neveznek tégedet. És elmondja ő neki azt, hogy a te apád Dörrandbáj volt, és a te neved pedig nem valami Mankurt név, hanem Jonaman a neved, és mindent elmond neki, és az csak néz rá, és nem tudja felfogni, hogy miről van szó. Olyan szépen írja le ezt a szerzés. Bár Mankurt fiára mindez semmi hatást nem tett, az anya tovább beszél hozzá, hasztala reménykedve, hogy egyszer csak felvillan valami kihunyt tudatában, és tovább dörömbölt a szorosan bezárt ajtón. És egyre csak hajtogatta és mondotta magáit, emlékezz, hogy hívnak, Dönenbáj az apát. Mintha ököle verte volna meg holt és bezárt emlékezett süket ajtaját, hogy visszaemlékeztesse, hogy ki ő valójában. Az anya, aki mindent megtesz, végig feláldozta az életét is ebben a dologban, tragikus módon meg is hal, és a fiát nem kapja vissza, de ez, amikor az anya próbálja a gyermeknek az identitását visszaadni, hogy ki is ő valójában. Az Isten is így hajol le hozzánk, és elmondja azt, hogy te nem másé vagy, te az enyém vagy. És neked nem az a neved, ami téged meghatároz, hanem te keresztény vagy. Mert téged megkereszteltek, és akkor már ott álltál a családdal együtt, vagy a család kezében, ott voltál az Úr előtt, és Isten azt mondta, hogy szeretném, hogy hozzám tartozzál. Te nem máshoz kell, hogy tartozzál. És nem más a te atyád, hanem az Isten a te édes atyád, ő alkotott és ő formált tégedet. És a megváltód a Jézus, és nem más, és nem az Allah, és nem a Krisna, és nem a Kundalini, és nem más a te megváltód, hanem az Úr Jézus Krisztus a te megváltód. És az anyád meg én vagyok, az egyház. És te oda tartozol az egyházhoz, Mert amikor megkereszteltek, akkor már oda tartozta, ha nem kereszteltek meg, akkor is oda kell, hogy tartozz, mert az egyház olyan, mint az édesanyja. Ezért mi a magyar nyelven olyan szépen kifejezzük azt, hogy hiszek egy keresztény anya szent egyházban. Mert az egyház az, mondhatni úgy, hogy a mennyei, vagy a lelki Jeruzsálem, ami mi nekünk a lelki otthonunk. Ezért mondja ez a rész itt az Ézsaiás próféta könyvében, hogy mint férfit, akit az anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket, és Jeruzsálemben vesztek vigasztalást, ez az egyház, ez a gyülekezet, ahol az Isten igéjét hallgathatjuk, és miközben ezt mondja nekünk, abban reménykedek, hogy megjelenik a tudatunkban az üdvösség. Miközben ezeket mondja, talán felébred, ami tudatunkban valami el van zárva, mert ez történt, valami oknál fogva, ami tudatunkban el van rejtve, egész mélyre lekerült az, hogy mi Isten kezéből származunk. És mintha a tudatunknak be lenne zárva az ajta, és mint hogy dörömbölni kellene, hogy hányszor mondjam, és újra mondjam, és képtelenek vagyunk, még a fosztányok se jutnak oda be, a hangfosztányok se jutnak el a tudatunkban. Vallásos dolgokat beszélhetünk, és mondhatunk, de az üdvösség, hogy az örök élet, hogy mi lesz velem, ha meghalok, és hogy a föld életemet hogy élhetem így céltalanul és Isten nélkül, ez nem jut. Ezek a nagy kérdések nincsenek, csak egész legalul vagy ott sincsenek, sehol sincsenek, csak kifejezéstelen tekintettel nézünk és hallgatunk, amikor az élet igéi szólnak hozzánk. Amikor Jézus dörget a szívünknek az ajtaján, és semmit nem fogunk fel belőle. Mert valami rettenetes dolog történt velünk, és a sátán a tudatunkat tönkretette, és egyre inkább kitörli az embernek a belső tudatából az Istenhez tartozás szükségességének az érzését. Miről is van szó ebben a részben? Ézsaiás könyvéből vettem a 66. fejezet, ezt a versét, ezen versét, hogy ez Krisztus előtt, mielőtt az Úr Jézus lejött a földre. Azelőtt 730-ban lett leírva. Azelőtt már ezt a képet használta Isten az ő népének, a lelki Jeruzsálem tagjainak, meg azoknak, akik nem fognak fel ebből az égvilágot semmit, mint hogy a tüzes vassal ki lenne írtva a lelkükből az Isten tudat, vagy az Istenhez tartozás szükségességének az érzése. Hát akkor is ez már időszerű volt. Akkor is már atya volt az Isten. Mondhatta azt, hogy én vagyok az atyád, és nem más. Igen, mert azt olvassuk, hogy előtte a hívők azt mondják, hiszen te atyánk vagy te. Akkor is már volt a megváltó a Jézus, akihez lehetett hívni az embereket. Igen, mert nincs más megváltó. Az emberiségnek egyetlen egy megváltója van, az Úr Jézus, aki megváltotta az Ábrahámot is, a Jóbot is, a Dávidot is, meg az Ézsaiást is, meg a Pálapostot, meg bennünket itt, akik ebben a mai modern korban élünk. És akkor is ott a Jeruzsálemben, a lelki Jeruzsálemben, az ő gyülekezetében volt a vigasztalás. Ezt olvassuk ebben a részben, és majd otthon nézzük meg. Érdemes ezt elővenni, ezt a fejezetet az Ézsaiás könyvében, az utolsó rész könnyű megtalálni. És ott annyi izgalmas dolog van, például ezt olvasom a 6. versben. Hald zúgás a város felől, és a templom felől. És elgondolkoztatom, hogy ez a zúgás a város felől. Igen, a város felől jön a zúgás. Állandóan jön a zúgás a város felől. A hitetlen, Isten nélkül élő város felől állandóan jön a zaj, jön a zúgás. Mindenféle zúgás, ami mindent elnyom. De ha van egy másik zúgás, az a templom felől jön. Ez a léleknek a zúgása. Az olyan, mint a szél zúgása. Jézus azt mondta, a lélek fúj, ahol akar. És a zúgását hallod. És így van, aki Istentől született. És miközben ezt halljuk, belül is meghalljuk, valami felébred bennünk, Nem hiába dörömből Isten szent lelke a szívünknek az ajtaján. És átvehetjük és megtapasztalhatjuk azt, amit Isten ezzel a nagyon szép képpel fejez ki mi nekünk. Mint férfi, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket. Így szól az Úr. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 463. dicséretünk első versét. A 463. dicséretünk első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy meghallottuk a Te szavadat. Azt is, hogyha nem csak a fülünkkel hallottuk, hanem a belső hallásunkkal hallottuk, meg azt is megköszönjük Neked. Mert akkor már tudunk Neked köszönetet mondani, akkor valami elindul bennünk. Te szólsz hozzánk, miközben a Bibliát olvassuk, és mi szólunk hozzád, amikor imádságra indul a mi lelkünk. Köszönjük, hogy ennyire ismersz bennünket, hogy ismered a gondolatainkat. Azt is hallottad, amikor kiabált bennünk valami ellened, azt is hallottad, amikor tiltakoztunk. Köszönjük, hogy ellenállhatatlan a te kegyelmed, hogy te erősebb vagy és nagyobb vagy. Hogy amit ez az anya itt ebben a példában nem tudott elérni, csak próbálta, azt te meg tudod valósítani. És hirtelen föltámad bennünk egy új érzés, egy új gondolat, az üdvösség iránt való fogékonyság megjelenik, és keresünk téged, mert megtalálható vagy. Mert hozzánk jöttél, és azt akarod, hogy mi is hozzád jöjjünk. Hallgass meg imádságunkat, vezess a mi útainkon, legyél a előttünk levő héten is velünk, erőddel, tanácsaiddal, vigasztalásaiddal. A Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a hétközi alkalmakat. Kedden 7 órakor tartjuk a dolgozók biblióráját, ahol a Pál apostol 3. hitői útján belül az efézusi eseményekkel foglalkozunk. hogy miért volt olyan nagy az efézusi Diana többek között ezzel. Csütörtökön 5 órakor a Biblia órát szokott időben megtartjuk. Mint ahogy talán többen hallották, a legidősebb Hunyadvári Tiborné Teke Margit testvérünk elhunyt 93 éves korában. A temetése pénteken lesz 3:45-kor a kispesti temetőben. És az elmúlt héten a vigasztalás igéjét hirdettük, amikor utolsó útjára kísértük Bazsó Lajosné, Makra Etelka testvérünket, aki életének 93. esztendejében hunyt el. A temetés Pest Erzsébeten volt. Az Úr vigasztalt bennünket, és hallottunk a kétféle életről, a földi életről és a Jézus Krisztusban levő élet vigasztalásáról. Az Úr adjon vigasztalást itt maradott szeretteinek. Az előttünk levő két vasárnapon, tehát 10-én és 18-án vendég igehirdető prédikál a szószékünkön. Mind a két alkalommal én távol leszek, 10-én Szalkszentmártonon, 4. unokánkat keresztelem, 18-án pedig DVD-ken, Nagybecskereken hirdetem az igét. A két következő vasárnap, tehát vendégige hirdető lesz Ablonci Zsolt, nyugalmazott lelkész testvérünk. Fogadjuk szeretettel és örömmel. Végezetül házasulandó párt hirdetek, Cékmán Balázs, református tanár, jegyzette jövendőbeli házastársaó, Kocsis Judit, református tanárnőt, esküvőjük a következő szombaton, 8-án lesz 14. 9-én lesz délután 4 órakor. Isten vigye teljesedésre szent szándékukat. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 463. dicséretünk második és az azt követő verseket. Majd a végén a himnuszt fogjuk énekelni. A 463. dicséret második és következő verseit énekeljük.